Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz?
Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba!
Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban!
Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
Az MD Media bemutatja.
Ez itt a White Sam, az MD Media filmes kibeszélője.
Üdvözlök minden kedves hallgatót, ez itt a White Sam 23. adása, a mikrofonnál Barkóczi Norbert. A mai adásunkban egy klasszikus skifit fogunk kibeszélni, az 1984-es David Lynch féle Dűne kerül ma terítékre. Ebben lesznek segítségemre beszélgető társaim. Köszöntöm Kassa Magdit, szia Magdi!
Sziasztok!
És itt van velünk Kubatovics Áron is, szia Áron!
Sziasztok!
Mielőtt belekezdenénk a mai beszélgetésbe, ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni premier előtti tartalmakért, illetve a Parallaxis Podcast hosszabb exkluzív változatáért pedig fizessetek elő a patreon.com/parallaxis oldalon keresztül. Na és akkor kanyarodjunk is rá a mai témánkra, ugye Dűne, azért ez a név szerintem mindenkinek mond valamit. Egy nagyon-nagyon rövid szinopszist itt most bedobnék, hogyha valaki mégse lenne talán ezzel képbe, de így is ez zanzásított változat lesz, mert hát egy óra nem elég erre, úgyhogy mindesetre az 1984-es Dűne, az egy sci-fi eposz, Frank Herbert azonos című regénye alapján készítette a már említett David Lynch rendezésében. A történetről tényleg csak nagyon dióhéjban, távoli, messzi jövőben játszódik. Egyik főszerepben főleg az Arrakis nevű homokbolygó van, és hát van nekünk egy főszereplőnk, Paul Atreides, aki elkerülőjára erre az Arrakis bolygóra, ami a galaxis, vagy az univerzum legértékesebb anyagának a fűszernek a forrása. Nyilván Paul és a családja hamar belekeverednek egy univerzális méretű politikai háborús intrikába. Többek között itt a helyi nép, a fremenek kultúráját is megismerjük, úgyhogy nagyon szerteágazó, hatalmas mitológiával, úgynevezett lore-ral rendelkező univerzum ez. Az első emlékek, első tapasztalatokra lennék kíváncsi, esetleg konkrétan ezt a 84-es változatot, mikor láttátok elsőnek, és mik voltak a benyomásaitok róla?
Ennél nem kezdem azt, hogy ezt moziba láttam, mert nem emlékszem rá, hogy moziba láttam volna, pedig mindent így szoktam kezdeni, hogy mozi, de valamiért ez nem, vagy pedig lehet, hogy azért nem, utána elkezdtem gondolkodni, hogy vajon miért nem nézhettem meg, mert lehet, hogy ez felnőtt filmként volt meghirdetve annak idején, lehet, hogy korhatáros volt, nem tudom.
Nem mutatták be Magyarországon mozikban.
Én úgy emlékszem, hogy én ezt videókazettán láttam először videón, legalábbis ami az első emlékem róla, az egy videónézés. És ami elsőként így megmaradt belőle, hogy Sting játszott benne, mert Sting akkor már így ismert énekes volt, és nekem ez volt furcsa, bár én egyébként Stinget nem ebben a filmben láttam először, azt viszont moziban láttam, a Frankenstein mennyasszonya című filmben láttam először őt játszani, és már akkor meglepődtem rajta, hogy ő egy színész. Tehát, hogy színészként is megállja a helyét. Tehát, hogy...
És magával a Dűne univerzummal ez volt az első találkozásod,
ez.
Vagy akkor már...
Nem olvastam még akkor a regényt.
Moziba nem volt ez, azért nem láthattuk ezt moziba, hanem valamikor a 90-es évek elején egyébként valami tévé leadta két részben, de körülbelül ennyi volt itthon a forgalmazása. Én is videókazettán láttam, valamikor a 80-as évek legvégén, 90-es évek legelején, amikor már volt VHS lejátszónk, szerintem 80-as évek vége volt. Azt hiszem, hogy német szinkron magyar hanggal elmondás, tehát valami ilyesmi lehetett a felvétel, amivel én annak idején láttam, és ez volt az első, amikor a Dűne univerzumával találkoztam, aztán csak pár évre rá olvastam el a könyvet, megjátszottam az első DOS-os 1991-es számítógépes játékkal.
A Dűne univerzuma az nagyon sok ideig nekem kimaradt, valahogy így sosem került elém, sosem jött úgy ki a lépés, meg hát ugye Isten igazából, fogunk róla beszélni, hogy voltak itt próbálkozások, de mondjuk a 84-es film után egész sokáig kellett várni, hogy megint mozikba kerüljenek, ugye itt a pár évvel ezelőtti Denis Villeneuve-féle verzióra gondolok, úgyhogy mindesetre én egy pár évvel ezelőtt láttam először, már felnőttként igazából ezt a 84-es David Lynch-es változatot, de nem mondanám egy ilyen könnyű, fogyasztató, közönségbarát feldolgozásnak. Van egy olyan sejtésem, hogy ez nem is volt azért annyira kézenfekvő feladat Frank Herbert regényét adaptálni. Ugye azért sokszor felmerül más filmeknél is, hogy milyen lesz az adaptáció minősége, és ti mit gondoltok igazából, hogy a Dűne kapcsán, és most akkor maradjunk úgymond a David Lynch 84-es változatnál, hogy itt sikerült-e. Nekem a kétségeim azért erősek, tehát ugye több változat is van ennek a filmnek, de mondjuk, hogy a 2 óra 14, 2 óra 15 perceset veszük alapjául, ott azért nagyon-nagyon össze kellett sűríteni a történetet, ugye rengeteg szereplőnk van, hát maga a film egy hosszú narrációval indít, ahol rengeteg sok adatot, bolygót és nevet dobnak ránk, az egyszeri néző szerintem fogja a fejét, hogy hova kerültem.
Egy kicsit olyan, mint a vázlatosan lenne a regény ebben a filmben. Kicsit végig rohan a sztorin, próbálja besűríteni mindenhogy. Ami nekem kicsit hiány, hogy a szereplők motivációja nem igazán jön elő, ezt próbálják narrációval pótolni. Tehát, hogy így időnként a gondolataikat halljuk, ami meg furcsa nekem egy a filmben.
Ugye ez egy könyvben, ez egy bevett szokás, és teljesen, hogy mondjam, médium azonos, de egy filmben ezeket azért ilyen extenzíven használni elég ritkán látjuk, halljuk.
Igen. Másrészt viszont nekem az első látásra megmaradt ez a film, tehát én megragadott attól függetlenül, hogy én nyilván akkor még nem ismertem a regényt, tehát hogy így azt mondanám, hogy döbbenten néztem ezt a filmet így első körben, hogy ez mi, és hát nyilván nem értettem a sztoriát se igazán. Teljesen eltért azoktól a filmektől, amit korábban láttam. Én olyan sci-fit szerettem, de azért ez még úgy összehasonlítva se tudtam akkor hova tenni, hogy mihez hasonlíthatom ezt a történetet. De nagyon felkavaró szerintem, és nagyon látomásszerű az egész, és nagyon erőteljesek a képei, tehát, hogy így tényleg az ember egyszer megnézi, és tuti, hogy lesznek belőle képek, amik így vissza-vissza jönnek belőle.
Alapvetően ez egy nem egy jól sikerült adaptáció, ezt tudom erre mondani, szerintem, és elég nagy változtatásokat rakott bele a rendező, elég komolyan belenyúlt az eredeti alapanyagba, bár azt hozzá kell tenni, hogy Frank Herbert megélte ennek a filmnek a bemutatóját, utána 2 évvel halt meg, és ő tulajdonképpen úgy nyilatkozott, hogy hát jó, neki ez tulajdonképpen tetszik, hiszen szép volt a díszlet, meg jók voltak a ruhák, és finoman nem beszélt a többi dologról. Igazából ez nagyon sokan utálják ezt a filmet, én sem szeretem, én most megint átpörgettem, én legalább már 4-5-ször láttam, most a leghosszabb verzióját néztem meg, ami több mint 3 órás, vagy majdnem 3 órás jobban mondva, és ez egy ilyen fan edit, tehát nem hivatalos vágás, és mindent belepakoltak, amit csak fölleltek. Még ilyen nem hivatalos garázsokban megtalált musztereknek a telecíné szerkezettel való beszkenneléséből is jeleneteket beleraktak, tehát hogy elég komolyan utána mentek. Én szeretem nézni, mert jól néz ki, tök jó ez a retrofuturista hangulat, de igazából ez nem egy jól sikerült adaptáció.
Áron, te szerintem jobban képbe vagy azokkal, ugye, hogy hányféle próbálkozása volt a Dűne megfilmesítésének. Ugye voltak olyanok, amik egészen korán elhaltak, és hát voltak komolyabb próbálkozások is. De alapjáraton szerinted mi igazából a nehézsége, vagy igen, tehát mi a legnehezebb aspektusa, hogy a Dűnét jól meg lehessen valósítani, és most nem elsősorban mondjuk a műnek a hosszára, vagy a történet és a szereplők mennyiségére értem, mert ugye például most az új Denis Villeneuve-féle feldolgozásban, hogyha jól tudom, a harmadik rész is készül, ugye majd a most megjelenő, márciusban megjelenő második után, úgyhogy egy trilógiává szétszedi, amit Lynch végül egy filmbe berakott, de itt szerintem többről van szó, mint egyszerűen a történet hossza.
Igen, tehát azért nehéz ez, és ez egy legendásan nehezen megfilmesíthető könyvnek számított Hollywoodban, és nem azért, mert hosszú, hanem mert el kell dönteni, hogy ki miért akarja ezt megfilmesíteni. Maga a könyvnek a nyelvezete is elég nehézkes, nagyon újszerű a narrációja, ezt a másik epizódunkban erről hosszan beszéltem, itt csak elég csak annyit röviden mondani, és akit ez hosszabban érdekel, az hallgassa meg a másik Parallaxis epizódot, hogy nem hagyományos narrációval és nem hagyományos nézőpontból meséli el a történetet az író, hanem mindenki fejébe beleugrálunk, néha mondatról mondatra. Tehát amikor egy jelenetben ott van mondjuk a Harkonnen báró, meg a, nem tudom, a Paul Atreides apja, tehát a herceg, akkor mindkettő fejébe egyszerre vagyunk mi olvasók, és végig halljuk, hogy mikre gondolnak, és az egész könyv olyan, hogy egy-egy rövidke jelenet, amit ha filmre vinnénk, azt tulajdonképpen két ember négy-négy mondatot vált egymással, ez 30 oldal a könyvben, mert végig halljuk, hogy mikre gondolnak mindannyian, hogyha ketten vannak ennek, akkor ketten, ha négyen, akkor négy szereplőnek a gondolatait, és közben filozofálgatnak vallásról, politikáról, gazdaságról, összefüggésekről, népekről, mitológiáról, mindenféléről. Tehát az egész könyvnek a története az nem túl bonyolult, miközben a világ persze az, hiszen tele van politikával, vallással, mindenféle háborúkkal, mindennel. De azt visszaadni a vásznon, ami a cselekmény alatt meghúzódik, az rendkívül nehéz. Na most ebbe nagyon sokan belevágtak valóban. Rögtön, ahogy kijött a regény, és nagyon hamar óriási sikeres lett, elég hamar lecsaptak rá producerek. Az első ötlet Ridley Scott lett volna, hogy rendezze meg. Végül hamar más projekt után nézett, és az eredeti producer is átadta végül is a Dino De Laurenti széknek, akik megbízták Alejandro Hodorovskit azzal, hogy ő készítsen el egy filmet. Na most nem tudom, kinek mond ez a mexikai rendező valamit.
Nekem. Inkább képregény.
Ó, szuper, igen. Na, mert oda fogunk eljutni egy perc alatt. Tehát a Hodorovsky, ő egy mexikói avantgárd művészfilmes rendező, aki a 60-70-es években futott be óriási karriert, és rögtön az LSD kultuszban úszó Hollywood imádta az első két-három filmét, a Vakondot, meg a Szent Vért, meg ezeket a filmeket. Ezeket tényleg úgy képzeljétek el, hogy ti néztek egy olyan vásznat, amit valószínűleg mindenki betrippezve forgatott 3 órás filmet, és az egészet nem értitek, és szól miszticizmusról, spiritualitásról, vallásról. Na, ennek a rendezőnek odaadtak, és adtak neki egy csomó pénzt, és ő egy ilyen szuper csapatot rakott magának össze, Salvador Dalitól, a Pink Floydon át, Orson Welles-ig, elképesztő neveket szedett össze, Mick Jagger lett volna benne, a saját fia lett volna Paul Atreides, azt képzeljétek, hogy a saját fiát kivonta mindenféle társadalmi kapcsolatokból, elkezdte neki mondani, hogy te kiválasztott vagy, te vagy a messiás, aki az emberiséget meg fogja váltani, miszticista órákra, spiritualista órákra vitte, jógázni, de itt egy 10 éves fiúról beszélünk, tehát így képzeljétek el, mert hogy ő éveken keresztül fölkészítette arra, hogy ő fogja eljátszani Paul Atreides. Képzelhetjük, hogy ennek a fiúnak milyen, tehát hogy mennyire sérült utána a személyisége azzal, hogy az apja ezt évekig ezt itt tolta neki, de elképesztő stábot rakott össze, Möbiust győzte meg, Möbius képregényrajzoló, és hát például megint csak Magdira nézek, hogy vajon honnan ismerjük Möbiust.
Imádom Möbiust.
Igen, az idő urai, és rengeteg projektből ismerős lehet a magyaroknak is. H.R. Gigert, vagy H.R. Gigert, ő egy svájci művész, Dano Bennon, szóval elképesztő neveket győzött meg. Eltosolta $2 millió, az egész befutcsolt, ugyanis Hodorovsky tulajdonképpen egy ilyen 15 órás filmet akart volna létrehozni. Nem viccelek, és az lett volna a cél, hogy aki ezt megnézi, az megvilágosodik, nyitottá válik a művészetekre, és új emberré változik a moziból kijöve. Hát ezt a producerek olyan nagyon végül is nem fogadták el, úgyhogy a projekt kútba esett, és végül visszaszállt a kiadói jogok, és úgy szerezték meg utána. George Lucas, David Lynch egy győzködött, hogy ő a Birodalom visszavágott filmesítse meg, de David Lynch úgy döntött, hogy ő inkább a Dűnét akarja megfilmesíteni, hogy annak azt megy elrendezni. Ez az egyetlen olyan film, amiben a David Lynch hollywoodi produkcióban vesz részt. Annyira meggyűrült az egész forgatásnak az egész végeredményt, hogy soha többet nem ment dolgozni a Hollywoodnak. Szóval körülbelül ez így zanzásítva, ja, és George Lucas azzal bocsátott el David Lynchet, hogy oké, hogy nem jössz megrendezni a Birodalom visszavágott, de tudod, hogy a Dűne az megfilmesíthetetlen. És egy utolsó mondat, nem volt hiába az, hogy a Hodorovszkijék körülbelül 2-3 évet beleöltek és $2 millió, mert abból keletkezett az Inkál, tehát amit nem tudott megcsinálni a filmbe, ezt belerakta a képregényekbe, abból keletkezett az összes Alien filmnek a dizájnja, tehát az, amit látunk most, hogy néznek ki a szörnyek az Alienben, a Prometheusban, szóval ez mind-mind H.R. Giger, ennek a svájci művésznek a munkája, ahogy kinéznek az űrhajók különféle Ridley Scott filmekben, az mind Dan O'Bannon munkája, szóval, hogy nem lett hiába való a projekt filmtörténeti szempontból, de a világ leghíresebb el nem készült filmje, a Hodorovszki féle Dűne.
Magdi?
Mi a kérdés?
Igazából alapból az, hogy a könyvhöz képest, vagy hogy melyik a legnehezebb aspektusa a Dűnének itt a könyv és az adaptációk között, hogy szerinted miben rejlik a nehézsége? Te vagy hogy látod?
Én hasonlóan látom, tehát, hogy annyira sok dolog történik a karakterek fejében, a karakterek motivációival. Tehát ha az ember csak a könyvet olvassa, és nem tudná, hogy van róla film, akkor azt mondaná, hogy ezt nem lehet megfilmesíteni, mert lehetetlen. Tehát vannak ilyen regények, amikről tudjuk, hogy így olvassuk, és így nem is tudom, ki az, aki ebbe bele mer fogni, és azóta már azért ugye kétszer belefogtak, tehát azért mindig vannak repróbálkozások. Szóval szerintem így én ezt látom benne leginkább, hogy az, amit Áron is mondta, hogy nem a cselekmény az, ami nehéz benne, hanem pont az, hogy a körítése az egésznek, az egész világ, olyan összetett világa van, mint mondjuk a Gyűrűk urának, vagy nem tudom, tehát, hogy így egy egész ilyen vallás van a háta mögött, politika, családok, tehát annyira összetett a világ, hogy az is hozzátartozik a cselekményhez, és ezt nagyon nehéz egy cselekményre építve átadni a filmvásznon szerintem. Úgyhogy itt bukott el egy kicsit szerintem, itt ment félre a dolog. Meg hogy megpróbálták bedesűríteni egy filmbe.
Ugyanakkor a David Lynch nem volt tulajdonképpen rossz választás. Tehát aki olvasta a könyvet, az pontosan tudja, hogy tele van álomszerű jelenetekkel, víziókkal, tipródással, a főhősnek a monológiai, sőt nem csak a főhősnek, mindenkinek a monológiaival, és a David Lynch tulajdonképpen ideális választás volt erre, hogy akiből joggal nézhették ki a producerek, meg egész Hollywood, hogy ha valaki, akkor David Lynch vászonra tudja vinni ezt a művet. Jó, amit mondtál, mert az eredeti vágás a David Lynchnek 4,5 óra volt. És akkor mondták a producerek, hogy az nem jó. Ugye az utolsó vágás joga nem a rendezőnél volt, nem David Lynchnél volt, és nem is vele vágták meg, és sűrítették be az első mozis verziót. Utána készült egyébként egy televíziós verzió, abban más jelenetek voltak, meg máshogy volt egy kicsi szerkesztve, és aztán lett egy ilyen Collector's Edition talán a 2000-es évek elején, de azt sem David Lynch-el együtt rakták össze. Egyébként Villeneuve is, ugye mondtad, készül a harmadik rész, de a harmadik rész az már bele fog fogni a második könyvbe, tehát a Dűne messiásába, és valószínűleg tartom, hogy azzal együtt. Tehát a két könyvet három részbe fogja Denis Villeneuve megcsinálni, ezt tippelek, de még nem tudjuk pontosan.
Szerintem, amit nem lehet elvenni, a 84-es változata, és amit mindenféleképpen pluszban adott a Dűne univerzumához, az ugye a filmnek a vizualitása, és itt tényleg az egyedi kosztüm dizájnok, a különböző jelenetek, és hát például az első alkalom, amikor a guild navigátorokat megpillantjuk, hogy hogyan is néznek ki őket, az nagyon egybe volt, nagyon egyedi, és nagyon erős, És emellett még az sajnos azt hozzá kell tenni, hogy akkor viszont még a speciális effekteket is vegyük hozzá, ami viszont ennek az ellenkezője. Tekintve, hogy ugye ez bőven az első Star Wars után jelent már meg, ez a film, ugye az 77-es, sőt már a Birodalom után jelent meg. A speckó effektek azok nagyon-nagyon rosszul öregedtek, de viszont a hagyományos praktikus effektek, jelmezek, azok szerintem szenzációsan sikerültek. Nem tudom, hogy ezek tudtak visszaadni valamennyit a könyv atmoszférájához képest?
Ki kell javítsak, szerintem a Jedi visszatér is akkor volt, már nem? 80...
Már a Jedi is akkor?
83-as a Jedi? Vagy nem tudom. Én úgy emlékszem, hogy David Lynchnek felajánlották a Jedi visszatér rendezését.
83-as a Jedi. Igen, akkor már az is kint volt. Így van.
Csak ő azt mondta, hogy nem érdekli a sci-fi. Ehhez képest megcsinálta a Dűnét.
Mi lett volna, hogyha érdekli?
Igen. És hogy egyébként ezt úgy emlékszem, úgy reklámozták, mint hogyha valahol olvastam volna, hogy Csillagok háborúja a felnőtteknek, vagy valami ilyesmi, volt ilyen szlogen a reklámokhoz, mert hogy ez annyira olyan film volt, ami nem... Tehát hogy azért a Csillagok háborúját az gyerekek is nézték, sőt, elég sok gyerek rajongója volt, és ez meg ilyen kifejezetten látszik rajta, hogy ez nem a gyerekkorosztálynak készült ez a film. A díszletei, meg ezt ugye mondtam is, hogy azért elég erőteljes képei vannak, és nagyon erőteljes díszletei. Azt például, ezt szintén olvastam, hogy kikre volt hatás, hogy például Tim Burtonre is hatással volt a film, és hogy állítólag az első Batman jelmezt, azt is azt a Fremeneknek a jelmezéből találta ki, tehát hogy arról jutott eszébe, hogy hogyan kéne megcsinálni Batmannek a jelmezét. Úgyhogy ennek a Dűnének például az is egy ilyen nagy vívmány, hogy nagyon sok filmre, meg rendezőre, meg filmesre volt hatása, tehát hogy sokan kritizálják, meg az, amikor kijött, akkor is sok kritikát kapott, de azért a filmtörténeti hatása az azért elég erős. Hát azért más a hangulata szerintem egy kicsit, mint a regénynek, bánna a változtatások miatt. Ez nem a Herbert Dűnéje, hanem ez Lynch Dűnéje, azt hiszem.
De alapjártani azt nem feltétlenül mondanám, hogy ez alapvetően rossz dolog. Tehát nyilván, hogyha valaki egy művész hozzányúl egy ilyen alkotáshoz, akaratlanul ugye ráteszi, így van, és hogyha tehát ebből teljesen pozitív végkimete is kijöhet.
Igen, mert amúgy meg állandóan visszajött nekem ez a Dűne, ugye én vezettem sci-fi klubot a főiskolán, és nekem az olyan egyértelmű volt, hogy a Dűnének benne kell lennie a levetítendő filmek között, szóval, hogy megkerülhetetlen ez a film. Nem tudom, hogy most, hogy ugye kijött az új film, én még mindig úgy érzem, hogy akkor is megkerülhetetlen, hogy ezt megnézze az ember. Én az unokahúgommal néztem meg az új Dűnét. Aranyos volt, mert csak mondtam neki, hogy eljössz a Dűnét megnézni, mondta, hogy igen. És mikor bementünk, akkor így mondta, hogy képzeld, úgy hallottam, hogy ennek van könyvváltozata. Mondom, nem könyvváltozata, van először volt könyvben is, azután egy filmen, és akkor mondtam, hogy egyébként filmváltozata is van, és így mondta, hogy tényleg, és így meg kell nézni is. Tehát, hogy belelkesedett, és akkor el is olvasta a könyvet is különben. Tehát, hogy így én azt gondolom, hogy ennek a filmnek meg kellett születnie, és ennek a filmnek van azért tényleg helye, és lehet, hogy nem egy az egybe a regény, és nem adja annyira vissza, lehet, hogy a Villeneuve filmje az azért igen, tehát az valahogy jobban hozza ezt a hangulatot, mint a könyv. De ennek a filmnek meg kell születnie ahhoz, hogy eljussunk a Villeneuve filmig szerintem.
Mindenesetre köszönöm, Magdi, vagy nem, szóval köszönöm, Magdi, hogy mondtad, mert igen, nem a Jedi visszatér, vagy mi nem a Birodalom visszavág, hanem a Jedi visszatér passzolta le ennek a filmnek a kedvéért a Lynch. Nem tudom, hogy ez kellett-e ahhoz, hogy a Villeneuve megcsinálhassa a mostani verziót, mert ugye kettő között volt még egy sorozat is, tehát, és arról lehet, hogy majd érdemes kettő percet beszélni, de visszatérve az eredeti kérdésre, hogy hogyan öregedett, meg milyen a hangulata, szóval én azt gondolom, hogy a díszletek és a kosztümök, azok fantasztikusak, és szerintem elég sok effekt iszonyú jól néz ki. Nekem még a csata jelenetekkel sincs bajom, mert látszódnak szépen a robbantások, belerakták a pénzt, egyébként 56 millió dollárból csinálták, tehát hogy tényleg megkapta azt a pénzmennyiséget David Lynch, amire szükség volt. És én tudom, mire gondolsz, amikor azt mondta, hogy rosszul öregedtek az effektek, amikor például harcolnak egymással.
A pajzs.
A pajzs. És képzeld el, hogy nekem még az is tetszik.
Nekem is tetszik.
És nem tudom, mi ennek az oka. Én tudom, hogy sokan utálják, hogy ez mennyire bénán néz ki, de az egésznek van valamilyen tényleg ilyen retro sci-fi hangulata, és szerintem pont emiatt, hogy van egy saját hangulata, pont emiatt nem öregedett rosszul. Tehát azok a ruhák, azok az ilyen műanyag, lebbencs-szerű, ilyen óriási gumicsizmába van mindenki, ott a Harkonneneknél, hogy zöld valami méreg anyag van, tehát azt lélegeznek a Harkonnen katonák, szóval ezek piszok jól néznek ki szerintem most is. És igen, ezek hatottak utána egy csomó minden más filmre, ahogy a Hodorowsky dűjéményes hatott egy csomó mindenre, úgy igazából David Lynch filmje is hatott sok minden későbbi produkcióra, szóval én de tudom, hogy nagyon sokan bénának gondolják azt a harcjelentet, meg bénán repül az ornitopter, ami nem is néz ki ornitopternek, szóval én értem, hogy ez talán furánnak tűnik, de ez igazából ez nem sci-fi, ez igazából művészfilm. Az egésznek, ahogy építkezik, a lassúsága, a hangulata, a rengeteg üres járatnak kinéző ilyen 5-10 perces jelenetek, tehát hogy ez nem egy sci-fi akció-kalandfilm. Ez egy lassan hömpölygő, a bőr alá bekúszó sci-fi művészfilm, és abból egyébként nem a legjobb. Tehát ez egy rosszul sikerült film, mert az egy dolog, hogy néz ki, vagy milyen a világ. Én ezt kimerem mondani, szerintem ez egy nem jó film, és főleg a narrációja miatt, főleg amiatt, hogy egyszerűen rossz, tehát hogy mint film, nincs sodrása. A Villeneuve filmjében is vannak akár lassú monológok, vagy lassú részek, és mégis van egy sodrása. Ennek meg nincs.
Nem akarok őt trollkodni, de már, hogy említetted mondjuk a harcjeleneteket, azért ott meg kell állni egy pillanatra, amikor Patrick Stewart, Picard kapitánya kezében egy mopszal elindul a csatába, azért ott ezt nem biztos, hogy értem, de hát Lynch, akkor ezek szerint Lynch.
Nem tudta otthon hagyni a kutyát, hát most mi?
Szeretnélek kijavítani, ő Gurney Halleck. Mindenki Gurney Halleckje, de hát nincs egy óriási tantalian sepphely, nincs az arcán, szóval egy csomó ilyet elhagyott a David Lynch, igen.
És maguk ezek a kutyák, ez, jól tudom, hogy ez a könyvben, tehát ez Lynch tette hozzá ezeket a mopszokat, hogy...
Rengeteg mindent a Lynch rakott hozzá, most ne is kezdjük el sorolni, hogy mi mennyi minden módosult. Egy dolog például nagyon fontos, mert ez dramaturgailag is tök fontos. Az eredeti könyvben nincs olyan, hogy van egy kütyű, amit csak ez az Atreides ház használ, amit a nyakukra kell rakni, és akkor nagyon hangosan tudnak ordítani, és emiatt fegyverré válik. Nincs ilyen a könyvben. Ezt a David Lynch találta ki. Ez csak azért érdekes, mert ez dramaturg, tehát ez hülyeség. Ez minden szempontból hülyeség, csak a Lynch az kitalált, hogy ez sokkal jobb ezt így megmutatni, mint a bűvharcot, amit leírt a Frank Herbert a könyvbe. Na mindegy, zárója bezárva.
Pedig egyébként hozzáteszem, hogy nem tudom, mennyire figyeltitek meg, hogy a filmben nincs igazán humor. Tehát a humor, mint olyan, totál hiányzik az egész történetből, és az egyetlen humoros jelenet az pont ehhez a fegyverhez kötődik, mert ugye azt mondja a Paul, hogy kiálts rá, ezt mondja, hogy tudod, hogy mi ez, üsd meg, nem tudom, próbálj meg, hogy kiálts rá, igen, és akkor erre elkezdenek nevetni, hogy hát hogy persze, és akkor elkezd kiabálni, hogy törj össze.
Ez egyébként érdekes, amit mondasz, ez nekem nem tudott eszembe, de szerintem a könyvben sincs humor, viszont David Lynch meg belerakott olyan tulajdonságokat, például a Harkonnen bárónak, ami szintén nincs benne a könyvben. Tehát itt a Harkonnen báró ebben a filmben egy ilyen nagyhangú, belejég gonosz, de tulajdonképpen egy kicsit szánalom méltó csávó, aki olyan, mint egy ilyen lufi, így röpköd föl alá, ilyen komikusan, nevetségesen, ez például simán lehet, hogy ez is hatott az 1990-es Batmanre, a pingvin karakterére, vagy nem tudom, tehát ezt simán lehetom képzelni, de hogy a Harkonnen báró nem ilyen a könyvben, közel nem ilyen. A Harkonnen báró tényleg félelmetes ellenség, de okos. És nincs benne az a szánalomra méltó dolog, hogy itt ilyen idegbeteg őrült módjára föl alá repked a szobában, mert hogy ez ugye nevetségessé akarja tenni a rendező, néző nekünk, a mi számunkra, és igazából Harkonnen nem nevetséges a könyvben. Szóval Ezek nagyon fura, hogy ilyen módosításokat belerakott, és ezért is van, hogy nagyon sokan nem szeretik ezt a filmet, azok közül, akik egyébként maga a Düne világát viszont szeretik.
A Düne világának az aprólékosan kidolgozott univerzumát nyilván nem lehet számon kérni, szerintem semmilyen más médiumban, hogy ezt tényleg teljes körülön bemutassák, és említettétek, hogy számtalan ideig lehetne sorolni, hogy mi nincs benne, vagy esetleg mi az, amit még Lynch tett hozzá. Nekem például az egyik nagyon érdekes aspektus, hogy amikor nézi az ember a filmet, elsőleg talán nem esik le, de valami mégis annyira különleges és más, ami megkülönbözteti a más skifiktől, hogyha most skifiknél maradunk. Kiderülnek ugye olyan dolgok is, hogy itt a háttérben a sok ezer évvel a történések előtt például olyan dolgok történtek, hogy például itt a robotok és a mesterséges intelligencia már egyszer itt az univerzumban itt fellázadtak az emberek ellen, és itt voltak itt ilyen hatalmas háborúk. És ugye ennek például egy ilyen következménye, hogy így a Düne univerzumában nincsenek a hagyományos emberbe számítógépek, vagy ilyen mesterséges intelligencia, mert ugye ezeket teljesen kiűzték, száműzték a világukból. És akkor itt még kapcsolódunk a fűszerhez, amiről még ugye nem ejtettünk szót, hogy ugye ez miért is ilyen fontos, és hogy a fűszernek a fogyasztása tesz lehetővé, hogy az emberek hosszú időn keresztül, amikor ezt fogyasztják, átalakulnak teljesen. Ilyen, hát olyan hatalommal bíró lényeké, aki konkrétan az univerzum belül utazni is tudnak, tehát hogy durva, tehát leengerlő az a szintű részletesség és kidolgozott háttér, ami akár egy első nézés után fel se tűnik.
Szerintem Áron akar valamit mondani a fűszer.
Nem számít.
Igazából én nem olvastam a könyvet, úgyhogy csak azért kérdezem, hogy például ezek az infók megvannak, ezek tudatába halad a történettel az orvosó, és csak a filmből maradt ki, vagy ez hogy jelenik meg a könyvekben?
Szerintem ez nagyon fontos kérdés, vagy emiatt a film miatt, mert pont azért rossz ez a film, mert be akarja mutatni 2 órában ezt az egész univerzumot, mert abból indul ki, hogyha nem mond el mindent, vagy nem magyaráz mindent meg a nézőnek, akkor nem lesz érthető. Én az unokaöcsémmel néztem meg az új filmet, ők nem ismerték ezt az univerzumot, nem olvasták a könyvet, de még a korábbi verziókat sem látták, és ők sem értettek mindent, ebből a Denis Villeneuve-féle filmből, de őket nem zavarta, hogy nem értenek mindent, majd utána hazafelé, amikor mentünk autóval, akkor egy csomó mindent kérdezgettek, és én meg így tudtam válaszolni, miért történt a filmben. Itt viszont nem ezt a taktikát választotta David Lynch, hanem mindent elkezd narrálni. Szó van itt a filmben az űrligáról, a Kraft házról, a császáról, a politikai részéről, hogy működik a fűszer, hogy hány méteresek a kukacok, vagy hát a férgek. Szóval, hogy így mindent szépen elkezd magyarázni, és ez a halála, tehát a film, mint média, az nem az eszköz, ami arra van, hogy ilyen frontális oktatásban részesüljenek az emberek, és így elmondják a beszélő fejek, hogy akkor hogy néz ki a világ. Hanem ott a...
Ez a mutasd és ne mondd, hát, klasszikus.
Így van, ezért halott ennek a filmnek a hangulata, miközben elképesztően jól néz ki, és én tudok vele menni, de hogy ettől nem működik filmként. A könyvben ezek mind benne vannak, és nem úgy, hogy az ismeretlen papírra vető, tehát az író, az több eszem harmadik szemében, vagy az egyes szem harmadik szemében a mindentudó íróként nekünk így néha elmondja. Tehát nem így derülnek ki, de minden kiderül. Mert kiderül abból, ahogy gondolkodik valamelyik szereplő, és akkor egyébként elmondja, hogy aha, ezt azért nem lehet csinálni, mert ez van a űrnavigátorokkal, vagy szóval, hogy ja, most az űrnavigátor az azért van itt, mert így. Tehát, hogy a szereplőknek a gondolatain keresztül tárul ki az egész univerzum, és az a döbbenetes, hogy 65-ben, amikor az első könyvet megírta Frank Herbert, nagyjából ezeket már mind belerakta. Tehát, hogy benne volt a butleri dzsihád, tehát amikor tényleg 8000 éve, vagy nem tudom hány ezer évvel ezelőtt kiirtották a gépeket azért, mert gondolkodóvá váltak, és leigázták az emberiséget. Benne volt a fűszernek, hogy működik a politikai része, hogy működik, minden kiderül, és nem lesznek, igazából az első könyv végére nem lesznek bennünk kérdőjelek. Ezt ugyanígy megcsinálni filmen, ez hiba, és valami egészen más, hogy kell ezt hozzáállni. Hodorowsky hozzáállt úgy, hogy ő egy LSD tripet akar forgatni, Denis Villeneuve pedig hozzáállt egy egészen más, arról most nehéz beszélünk, de hogy ő egy más szemlélet állt hozzá, és az úgy nézem, hogy sikerült.
Magdi, tőle szeretném kérdezni, hogy arra nem jutottam már, igen, hogy nehéz menni, vagy nincs meg a kraftja a filmnek, és a sok monológ, a sok dialógus, és a sok gondolat mellett szerintem az egyik ilyen fő oka az lehet, hogy a színészi alakítások azok mi is a legjobb szó rá, nem túl dinamikusak, és nyilvánvalóan rendezői döntés, legalábbis én így gondolom, de annyira tényleg nehéz a motivációkat megtalálni. Még mondjuk Paul esetén még oké, megy az ember, mint főszereplő, de mondjuk ugye annyi sok karaktert mozgat a film, hogy csak kapkodjuk a fejünket, egymás előtt állnak, és ilyen fa arccal mondják a kis saját szövegüket. Nem biztos, hogy értem a rendezői koncepciót, de hát, hogyha neked van rá megfejtésed, egy apró gondolat még itt a végére, hogy Duncan Idaho a világon a legmenőbb név, amit valaha karakternek adtak.
Ami szót kereshettél, az, hogy szimpadias. Szerintem nagyon szimpadiasak a szereplők benne. Hát nyilván rendezői koncepció, tehát nyilván a rendező találta ezt ki, hogy ezt így kellene játszani. Az, hogy ezt miért így, azt én nem tudom így megmondani, mert ezt így sikerült, és így ilyen lett. A szereplőkre visszatérve például, hogy az is egy érdekes dolog, hogy Paul a regényben, azt hiszem 16 éves, vagy mennyi?
11 vagy 12.
Táne. Hogy azért itt a Kyle MacLachlan már nem tudom, hány éves lehetett, de 20 biztos volt már. Elég nagy korkülönbség van az eredeti regény és a filmbeli karakter között. Amit egyébként egy kicsit azért így áthidal az ő játéka, mert hogy ő neki azt hiszem talán első filmjei között volt ez, és azért még olyan kicsit olyan kölyökként játszik, tehát hogy nem azért, mert annyi idős, hanem hogy úgy valószínűleg van benne egy ilyen első filmes megjelenés, vagy nem tudom, hogy volt előtte neki filmje, de én ebbe emlékszem ilyen nagyon fiatalon, és ez azért egyébként nem olyan rossz, mert ez is hozzád a karakterhez egy kicsit, tehát, hogy ezt mondom, szerintem áthidal egy picit ezt a korkülönbséget, ami a valódi karakter meg ő közte van. Hát igen, a többi szereplő, pedig ott van például, ha már felosztott Patrick Stewart, ott azért Patrick Stewart ugye egy Shakespeare színész volt, tehát, hogy már eleve egy színpadi színész. És az elsős, hát nem tudom, hogy az elsős cifije volt, de valószínűleg az elsős cifije volt neki. És akkor utána még egy Picard kapitányt is el kellett játszani a Star Trekbe, szóval, hogy klasszikus színészt betettek egy cifibe. Pedig ő nagyon jó színész, de ő is elkezdett ilyen szimpatiasan játszani. Tehát ez biztos, hogy koncepciónak kellett lennie, mert nem létezik, hogy az összes színész elkezdte ezt a stílust. Tehát biztos, hogy volt benne koncepció, hogy ezt így kell. De lehet, hogy Lynch-től kéne megkérdezni, hogy miért így gondolta. De Áronnal egyetértek, hogy a filmnek a valahogy a dramaturgiája, tehát az ilyen nem nagyon tud előre gördülni, hanem olyan, mintha kis jelenetek lennének egymás mellé téve, és abból kéne így összeállni a sztorinak, de nem igazán akar. Tehát, hogy nem azt érzed, hogy egyikből jön a másik, és akkor úgy sodor, és érdekes, hogy Villeneuve filmje se sodró lendületű film, de odaszögez, és így rátapadsz, és várod a következő jelenetet. Lynchnek a filmje meg olyan, hogy hát akkor most kezdjük egy újabb jelenet. Tehát, hogy én nem érzem az össze, nincs kohézió igazán a jelenetek között, ezt kell mondjam.
Nekem kicsit olyan érzésem van, mint hogyha Lynch nem tudta, vagy nem akarta volna eldönteni, milyen filmet akar csinálni. Tehát ez, amire rákérdeztél, meg amiről beszéltetek, hogy a színészi játék milyen, ez is egy tipikus elidegenítő hatás a néző számára, hogy ő ne tudjon azonosulni a szereplőkkel, valóban úgy tekintse rá, mint hogyha egy színpadon lennének ezek a szereplők, ő a zsőjében foglal helyet, a kettő az távol van, hogy nincs meg az immers hatás, nincs meg a beszívó hatás, ugyanígy nem használ erős zenéket, most a Toto filmzenéjén kívül, ami időről visszajön, és az egy tök erős dallam, azon túl nem használ erős hanghatásokat, zajokat, nincs ilyen bombasztikus, sodró lendületű forgatókönyv vagy dramaturgia, szóval az egész olyan, hogy így nagyon eltávolít. De hogyha Lynch ő egy spirituális filmet akart volna létrehozni, hogy körbejárjuk mondjuk a főszereplőnek, Paul Atreidsnek az útját, a kisfiútól a hős útja az, hogy megváltja az emberiséget, azon keresztül, hogy ő lesz a Kvizác Haderach, és legyőzi a rossz császárt, és ő majd a jó uralkodó lesz, szándékosan karikírozok. Ezt se tudjuk követni, ezzel se tudunk menni, ezzel se tudunk semmilyen szinten azonosulni, mert semmi más nem történik, mint az, hogy nagyon halkan a Kyle MacLachlan mondja a monológ szövegeit, és ezzel te hol tudsz azonosulni, hogy van egy ember, aki monologizál a képernyőn. Akkor a teljesen az ő szemszögét kellett volna követnünk, nem monológiokon keresztül, hanem más ilyen behúzó eszközökön keresztül. Szóval olyan, mintha így nem tudta, vagy nem akarta volna eldönteni. David Lynch azt nyilatkozza le, hogy ott nem nagyon hagyták, hogy azt csináljon, amit akar, nem az övé volt a végső vágás, egy csomó produceri döntés kiszedte a kezéből a rendezői döntéseket. A végén már ki is hagyták az egésznek az összevágásából, sőt, nem biztos, hogy ezt mindenki tudja, amikor csináltak ebbe egy hosszú verziót, 2 óránál valamivel hosszabb verziót, konkrétan leszedette a nevét róla, azt hiszem, hogy John Doe néven adták ki azt a DVD-t. Tehát, hogy ez volt a Directed by John Doe, tehát, hogy konkrétan megtiltotta a saját nevének a használatát, hogy ennyire ő gyűlöli ezt a filmet, és nem adja hozzá a nevét. Bár, ha meg jobb paszba kapja el valaki, egy újságíró, akkor meg azt mondja, hogy tulajdonképpen egyszerű szívesen összevágna egy olyan verziót, ami az ő verziója. Szerintem ezt soha nem fogjuk már látni. Úgyhogy igen, nagyon fura a filmnek hangulata. Egyetértek a Magdival, hogy ha mondjuk sci-fi kurzus vezet az ember, akkor lehet, hogy érdemes levetíteni, de ne úgy, hogy azt várják tőle az emberek, hogy na ez valami fantasztikus csillagok háborúja, sztori lesz, ami behúz minket a dűne világába, hanem mint egy nagyon izgalmas, nagyon érdekes filmtörténet, egy kuriózumot érdemes szerintem levetíteni, és megpróbálni azt elérni, hogy mindenki találja meg azt, ami neki tetszik. Ha valakinek tetszik a színészi játék az, ha a kosztümök az, ha szerintem szépek az ilyen nagy totál jelenetek, amikor látunk egy bolygóról, mit tudom, Harkonnenek bolygója szépen van megcsinálva, vagy amikor leszállnak, megérkeznek az Arrakisra, és akkor ott hogy néz ki a bolygón ez a nagy űrhajó. Szóval ezek tök szépen vannak megcsinálva, akkor találja meg valaki azt. De mint film, szerintem, hát csak ismételni tudom magamat.
Igen, szerintem az elmondható, hogy nem adja magát könnyen a film, tehát hogy ha valaki tényleg odáig eljut, hogy szeresse, vagy valami érdekeset, aspektusát megtalálja, az már tényleg ez a szint, hogy akkor megérdemelten, vagy nem is tudom, mi erre a legjobb szó, de tényleg nem adja magát könnyen, és hát igen, elég erősen megosztó igazából. Nagyon olyannal nem is találkoztam, aki ilyen közepes lett volna, szóval vannak a rajongók, és akkor persze azon belül oké, van, aki a Dune univerzumért rajong, de magára filmért nem, és akkor van, aki nem is érte, hogy úristen, mi ez, és akkor Star Trek, vagy Star Wars-os hasonlatot ki sem bírja a dűne, mert hát az egy katyvasz. Minden esetre, amit még mindenképpen akartam megkérdezni, és hát illetve szerintem a sci-fi történelem egyik legemblematikusabb jelenetre, amikor ugye az aratógépekkel először találkozunk, és a homokféreggel, mint hát a filmnek az ikonikus szörnye, és hát szerintem igazából a sci-fi univerzum egyik, ha nem a legmenőbben kinéző lénye. A film második felében ugye ki is derül, hogy ennek azért funkcionalitása is van, és itt a Fremenek vallási és vezetői kivívásához azért szükséges a homokfér meglovaglása, bármennyire is elképzelhetetlenül hangzik. Szóval homokférgek, én szerintem nem is tudom, mi azt tudnám hasonlítani, mert nagyon menő néz ki. Talán még amúgy ez a 84-es változat még jobb, és lehet, hogy a praktikus effektek miatt.
Nekem a homokférgek ebben jobban tetszenek, mint a Villeneuve filmben komolyan. Tehát így, nekem valahogy a kinézet jobb. Nem tudom miért. Nem tudom, hogy ki hogy van vele.
Most
nagyon csúnyát fogok mondani, de szerintem a Villeneuve filmben ánuszok vannak homokférgekben megcsinálva. De halálkom, hogy nekem ez volt az első, amikor meglátom, hogy Jézusom, hogy lehetett ilyen. Szóval az nem tetszik nekem a Villeneuve filmben, de ebben nagyon tetszenek a homokférgek. Szerintem ez a jobbik. Úgyhogy valami pozitívot is mondjunk a másik filmmel szemben. Igen, tehát hogy nem tudom, még nem emlékszem el, mi volt a felvetésed, hogy mire kellene, de ez biztos, hogy jó. Tehát, hogy ezek jók.
Jó, hogy ezt behoztad. Ebben a filmben tök jók ezek a bizonyos praktikus effektek is. Nem tudom, hogy ezt hogy kell mondani. Tehát amikor meg van építve, bábuk vannak, meg anyagot használ, tehát hogy nem CGI-vel oldották meg, nem utómunkálatok.
Nem utómunkálatok, hanem ezek a kamerával rögzített.
De ez ezért néz ki jól, és ebben, tehát látszik, hogy tényleg belerakták ebbe a filmbe a pénzt. Szerintem is baromi jól néz ki az itteni homokféreg, meg egy csomó más praktikus effekt is baromi jól néz ki. Villeneuve-nél én azt is bírom, de az van, hogy én annyira, tehát én az összes homokféreg variációt már láttam, ahogy az összes ruha variációt már láttam, már tényleg 40 féle császárt láttam, Paul Atreides is nálam, néha Kyle MacLachlan, néha ez a fiatal srác, akinek most nem fog eszembe jutni a neve.
Timothy Chalamet.
Chalamet, igen, tehát az van, hogy ezek bennem így keverednek, és amikor kérdezted, hogy így képzeltük el, tulajdonképpen így is el lehet képzelni, meg úgy is el lehet képzelni, ezért jó, ha egy könyvből többféle verzió készül. Egy harmadik verzió lesz majd a sorozatban, amit 2000-es évek elején készítettek itt Európában, szóval, hogy én ezt bírom. Duncan Idaho a legnagyobb badass az egész univerzumban, és a férgek meg iszonyú jól néznek ki ebben a filmben, és egyébként is az egésznek a hangulata baromi jó, és egyébként az a Dune univerzum tele van ilyen jó hangulatú dolgokkal.
Mi az aspektusa szerintetek, tudom, hogy nem egy fair kérdés, de hogy a kulcsstátusza, a kulcsstátuszba kerülése, és hogy a teljes popkulturális hatása a Dune franchise-nak, és akkor itt most nem csak a 84-es filmre van regényre, és a többi feldolgozása is értem, ez, hogy említetted Magdi, hogy a te kurzusodon egyik ilyen alapmű volt, de nem feltétlenül azért, mert önmagában annyira könnyen befogadható lenne, hanem inkább, ha jól sejtem, a további művekre való, és nem csak a filmekre, hanem tényleg ezt kell mondani, a teljes popkultúrás hatása, miben gyökeredzik?
Ez egy jó kérdés, szerintem egyrészt a regénynek a különlegessége, a történetnek a különlegessége, az, amit már emlegettem így közben, hogy meg amit Áron is mondott, hogy nem a cselekménye, hanem az egész önmagában, hogy ez egy nem a történet, a történet is különleges, de nem a története az, ami megragad, hanem a háttere, a motivációk, a szereplők egymás közötti kohéziója, vagy az ellentéte pont, politika, a vallás, az, hogy meg kell fejtened egyáltalán ezt az egész történetet, hogy így meg akarod érteni, hogy miről szól a történet. Nagyon összetett a történet. Szerintem ez a varázsa, hogy annyira összetett. És amit említettem, hogy így, tehát hogy Herbert egy olyan típusú univerzumot hozott létre, mondom, mint a Gyűrűk Ura, hogy így ilyen nagyon összetett és nagyon sokrétű, nem tudom, hogy írta meg, de gondolom, hogy ilyen kutatásokat csinálhatott, és így mindent aprólékosan felépített benne. És szerintem ez a varázsa, hogy az aprólékossága, a háttere, az összetettsége, az a varázsa az egésznek.
Hát én egy kicsit hadd vitatkozzak. Szóval szerintem nincs kulcs státuszban. Persze definiálhatjuk, hogy ki mit ért azon, hogy mi mikor kerül valami kult státuszba, de én szerintem ez nincs kult státuszba. Az van, hogy akik szeretik ezt az univerzumot, mert olvasták a könyvet, vagy játszottak a társasjátékkal, vagy a valamelyik szemtőgépes játékkal, vagy megnézik most a Villeneuve-t. Szóval, hogy persze, akkor ők azt mondják, hogy szeretik, meg tulajdonképpen akkor ők belássák, és azt mondják, hogy nekik tetszik ez az univerzum. De azt azért nem mondanám, hogy kultikus, a filmet, ezt a 84-es filmet semmiképpen, de én az univerzumra sem mondanám, az univerzum szerintem eléggé kiesett az elmúlt 10-15 évben a köztudatból, hogy ez így van, és pont, hogy a Denis Villeneuve féle első rész, majd mostani a második rész, esetleg, ha végül nem fogják végleg elkaszálni a sorozatot, bár én azt hiszem, hogy a Sisterhoodot elkaszálták, szóval, hogy most, minthogyha kezdene megint visszakúszni, de nem kult státuszba, hanem egyszerűen csak a popkultúra részévé kezd válni az, hogy van egy ilyen univerzum. De én tudom, minek van kult státusza? Na, a Hodorowsky féle filmtervnek, aminek már beszéltünk arról, hogy milyen outputjai, tehát milyen hatásai lettek, de ami konkrét és kézzelfogható, az egy darab van, egy darab körülbelül mit tudom, 20 centi magas ilyen, ilyen tégla, féltégla méretű könyv, amiben 3000 rajz benne van a Möbius által lerajzolt komplet forgatókönyv, és az, na az kultikus, hogy az a film mi lett volna, de maga az univerzum szerintem nem. De aki viszont szereti, az hajlamos azt hinni, hogy abban van, és azért, mert ez egy elég jó univerzum. Ez alatt azt értem, nem nagyon vannak benne önellentmondások, úgy nagyjából végig van benne minden gondolva, és elég logikus, hogy mi miért történik. Amire eljutunk 10191-ben, hogy a Harkonnenektől átveszik az Atreidzek az Arrakiszt, vagyis a Dűne bolygóját, ott eléggé végig van gondolva, hogy az a világ, az miért néz így ki, miért nincsen atomfegyverek, miért nem használnak lézerfegyvereket, miért nincsenek számítógépek, oké, de ha nincs számítógép, akkor kellenek olyan emberek, akik viszont tudnak számolni, tehát hogy így, ezek így elég szépen végig van gondolva, és a Magdi, amit mondtál, az így van, tehát hogy a Frank Herbert előtte azt hiszem, hogy egy újságcikk miatt sivatagot kellett neki tanulmányoznia, és onnan ütött, vagy jött az ötlet, hogy tulajdonképpen egy olyan ökoszisztéma, ami a sivatagra épül, hogy az hogy nézhetne ki, az a bolygó, az miért tud mégiscsak fontos lenni, ha van egy sivatag bolygó, akkor annak az ökoszisztémája hogy néz ki, tehát hogy tényleg ezeket így elkezdte végig gondolni, ahogy a G.R.R. Tolkien is végig gondolta, hogy ha ilyen nyelvek vannak, meg olyan nyelvek vannak, meg ilyen a történelem, meg olyan a földrajz. Szóval, hogy ez, igen, ezek ilyen megszállott írók, akik fantasztikus munkát, és gondolom elképesztő sok munkát végeznek, vagy végeztek annak érdekében, hogy ilyen univerzumok megszülessenek.
És akkor egy előre tekintő kérdés, hogy ott lesztek-e a moziba a Villeneuve-féle második dűnére, ami majd most márciusban kerül a mozikba.
Igen. Na ne, hogy ott leszünk, persze.
Olyannyira igen, hogy lesz arról a filmről egy kibeszélő, tehát március 1-én lesz Magyarországon mozikba, és mi egy-két napon belül meg fogjuk nézni a Parallaxis szűk női stábjával, és utána pedig fölveszünk egy részt csak a Dűne második új részéről, úgyhogy hogyne? Az a válaszom, hogy hogyne.
Szuper, jól hangzik. Hát akkor várjuk a Dűne második részéről az epizódot. Ez izgalmas, izgalmasan hangzik. Viszont sajnos a műsoridőnk lejárt, úgyhogy ennyi fért bele, bár sok részt nem tudtunk érinteni, de hát, hogyha majd akkor a következő dűnével foglalkozó podcastben azokra is ki fogtok tudni térni. Minden esetre legközelebb vágy szemmel április 8-án fogunk jelentkezni, ahol is az 5. elem című Luc Besson filmmel Bruce Willis fűszereplésével fogjuk folytatni. Gézával, Magdival és Gergővel várunk majd titeket. Ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni premier előtti tartalmakért, valamint a Parallaxis Podcast hosszabb, exkluzív változatáért pedig fizessetek elő patreon.com/parallaxis oldalon keresztül. Kassa Magdi, Kubatovics Áron és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet. Egy biztos, mi a következő Tudományos Fantasztikus Podcastben is itt leszünk. Reméljük, hogy ti is velünk tartotok.
Sziasztok! Csak annyit még, hogy az 5. elemre is hatott.
Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból?
Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás.
Hamarosan jön a következő rész.